holnak az ajtajában állt, és jól tudta azt, hogy mi zajlik ottan, és mit nem szabadna tenni. Utána pedig természetesen már egy másik világ kezdődött, és az biztos, hogy az ENSZ-ben egyre inkább a nagy változások után is, gyakran használom ezt a kifejezést, mert valóban így van, hogy ezek földrengésszerű változások, amik történtek. A kétpólusú világ helyett ugye egy többpólusú világ alakult ki, plusz még megindult ez a fajta információs forradalom, amely alapvetően felrúgta azokat az alapvető téziseket, viszonyokat, amelyekre a diplomácia támaszkodott hosszú évtizedeken keresztül, plusz még ugye ez a globális, globalista, globalizációs folyamat is beindult, és még zárójelben hozzáteszem ahhoz, hogy az sajátossága ennek az időszaknak az volt, hogy amikor én a dokumentumokat írtam és dátumokat kezdtem rátenni a papírokra 2000-ben, akkor először automatikusan a dátumoknál az egyes számot írtam oda, és utána, te jó Isten, ez most már nem egy, hanem kettő, 1000 évig az egyest használtuk, és egy olyan időszak volt, amely ritkaság, egy ezred forduló, ahol a kettes indult elő, és egészen majd a hármasig el fog minket kísérni. Nos, egy ilyen időszakban rengeteg minden érdekes dolog történt, többek közt az is, hogy megváltozott a világ, és az ENSZ, amelyet 1945-ben hoztak létre, ugye azóta elteltek évtizedek, és hogyha eljutunk a mai világi 2024-ig, hát az ENSZ már 80. évét fogja betölteni. Nyilvánvaló dolog, hogy ami 45-ben létezett, ahogy a világ kinézett, ahogy a nemzetközi viszonyokkor voltak, és a mai viszonyok között semmiféle kapcsolat nincsen. Vagyis az alapokmány, amely az ENSZ támaszkodik, amely számtalan különböző cikkeire és megállapításra támaszkodik, az már nem felel meg a mai világ realitásainak. Tehát a nagy változások után, tehát 1990 után, és ezt ugye mi magunk is tapasztaltunk a biztonsági tanácsban, megindult egy bizonyos folyamat, amely azóta is egyre inkább mozgatja a földet az ENSZ alatt, és egyre inkább arra viszi az embereket, hogy valamit csinálni kell az ENSZ-el, az ENSZ alapokmányával, mert az ENSZ-nek a mozgása, azok az intézkedések, amelyekre alapulnak a mozgások, a tevékenységek, nem felelnek meg a mai világra. Ez a dolog egyre erősebb volt, mert ez a 90-es évek elején kezdődött, és egyéb más ilyen, hogy mondjam csak, másodlagos témákban jelentkezett, hogy itt valahogy másképp kell már csinálni a dolgokat, mint ahogy évtizedeken keresztül tettük. De ahogy közeledtünk a mai világhoz, ez egyre erőteljesebben dörömbölt az ajtón, és ha valaki például meghallgatta a most lezajlott közgyűlési szakaszt, a magas szintű közgyűlési szakasz szeptemberben, ahol a világ első vezetői jelennek meg, és beszédeket mondanak, ez a fajta igény arra, hogy hozzáillesszük az ENSZ-nek a működési szabályait a mai világ realitásaihoz, soha ilyen erőteljesen nem jelentek meg. És itt már nem csak nem állandó tagok, hanem a biztonsági tanács állandó tagjai is egyértelműen kifejezték, mert nem tettek mást, azt, hogy itt most meg kell változtatni azokat a szabályokat, amelyekre alapul az ENSZ-nek a tevékenysége. Ezekben hozzáteszem, vannak egyszerű, logikus változtatásra szoruló különböző klauzulák, vannak bonyolultabbak, és vannak nagyon-nagyon érzékeny kérdések. Most a gyakorlat az azt mutatta, hogy ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy valóban módosítsuk az ENSZ alapokmányát, ahhoz nem külön-külön, hanem egy csomagtervben kell eldöntenünk azt először, hogy mik azok a témák, amelyeket meg kell változtatni, és hogyan, és hogyha minden egyes témánál sikerül valami kompromisszumot elérni, akkor az egész csomagtervet egyszerre el lehet fogadni. Rögtön hozzáteszem, holnap reggel 8.30-ra senki ezt ne várja. Ez egy rendkívül bonyolult dolog. Jó, vannak értem. Egyszerűbb dolgok is, amik mutatják, hogy még az egyszerűbb dolgokban sem tudunk most rögtön dönteni, hogy példát mondjak, van három olyan klauzulája az alapokmánynak, amelyben az van, hogy azok az államok, amelyek a ENSZ alapokmányának eredeti aláírói, tehát a 45-ös aláírói, azok az államok, amelyek tehát az eredeti aláírókkal háborúban álltak a második világháború idején, azok ellenséges államok. Nyilvánvaló dolog, hogy 2024-ben is, de még korábban is egy nonsense dolog volt. És akkor a közgyűlés egy olyan döntést hozott, hogy ezeket a klauzulákat, ezeket a cikkelyeket egy jövőbeli megfelelő közgyűlési ülésszakon ki fogjuk törölni. Ami nem jelent semmit sem nyilvánvaló, hanem előrevetíti, hogy majd valamikor igen, ezzel foglalkozunk, holott ez egyáltalán nem egy problémát jelent, hogy nyilván nincsenek ellenséges államok. De ez vonatkozik például két nagy fejezetre, amely a gyarmati országokról, a gyarmati területekről szól a közgyűlés az alapokmányban, hiszen 1945-ben még ugye az a gyarmatbirodalmak ott voltak, ott virultak. Ezeket sem lehet egyszerűen így kihúzni, és számtalan más dolgot sem addig, amíg össze nem szedjük azt, hogy na, mit is kell csinálni a alapokmánnyal, és ennek a legérzékenyebb része a biztonsági tanács, nevezetesen az, hogy oké, akkor most van 5 állandó tag, akkor hány új állandó tag legyen, amelyeknek vétójuk van, kik legyenek azok. Hány nem állandó, mert összesen most 10 nem állandó van, 193-an vagyunk. Amikor az ENSZ-et létrehozták, akkor a biztonsági tanácsnak a tagjai, állandók, nem állandók, az össztagállamok 22%-át jelentették. Ma ezzel a 193-mal a biztonsági tanács az össztagok 8%-át jelenti. És egyáltalán nem tükrözik a mai világnak a igazságai. De hozzáteszem azt is, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. És az egyik dolog az, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor diszkreditáljuk az ENSZ-t. De ha viszont változtatunk, akkor nem lehet tudni, hogy ennek milyen következményei lesznek.
Két olyan konkrét külpolitikával kapcsolatos kérdést is ide tudnék hozni az ENSZ reformjához. Az egyik, hogy nemrégiben néhány nappal ezelőtt tartott a BRICS, úgynevezett BRICS országok egy összejövetelt Kazanyba, Oroszországba, ha jól pontosan tudom, és ott megjelent az ENSZ főtitkára, amelyet néhány ENSZ tagország részéről elemi felháborodást váltott ki, hogy hogy létezik, hogy egy ilyen társasághoz oda megy az ENSZ főtitkára. A másik pedig, ugye tegnap volt, mert ez a műsorunk, ez november 7-én készül, a választási eredmények döntő kihirdetése az Egyesült Államokban. És Trump személye, aki korábban nagyon kemény kritikákat fogalmazott meg az ENSZ-en, hogyan fogja befolyásolni ezt a folyamatot?
Két kérdést tett fel, az egyik a BRICS, amely egy a sok nemzetközi, kormányközi szervezet közül, rengeteg ilyen van. Ezek természetes jelenségek, amikor bizonyos országok különböző érdekek és elvek alapján összefognak, és ez a BRIC, mert annak idején így nevezték, már korábban is létezett, négy ország részéről, akik úgy érezték, hogy nagyobb szerepet tudnak vállalni a világban, és ezekhez az országokhoz kezdett aztán tovább csatlakozni sok más úgynevezett fejlődő ország, vagy legalábbis a globális dél, mondjuk ezt a kifejezést. Ez teljesen természetes dolog, ennek nincsen mondjuk semmiféle majd köze ahhoz, hogy hogyan tudunk előrelépni az ENSZ reformja kapcsán. Legfeljebb abban a vonatkozásban van, hogy ezek között, az országok között is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ők nekik szintén ott kéne ülni a biztonsági tanács állandó tagjai között. Megjegyzem, hogy jóval korábban, már legalább 20 évvel ezelőtt 4 ország bejelentette hivatalosan azt, hogy ők szeretnének a biztonsági tanács állandó tagjai lenni. Ez mutatja azt is, hogy ez a folyamat, ez a reform folyamat már jóval korábban megindult, és olyan tabu témákat már lehetett kezelni, amikhez annak idején, a hidegháború idejében eszébe nem jutott senkinek, hogy erről beszéljen. Ez a 4 ország Brazília, Japán, India és Németország volt. Azóta az történt, hogy például az Afrikai Unió is konkrétan azt mondja, hogy ők 2 állandó tagot szeretnének a biztonsági tanácsba, és 3 nem állandó tagot. Tehát zajlik ez az élet, és nyilvánvaló dolog, hogy a BT, mint olyan jelenleg, az a jövőben nem így kell, hogy kinézzen. Tehát ilyen értelemben a BRICS az egy érthető dolog a mai világban. Az, hogy aztán a António Guterres főtitkár ellátogatott oda, az egy olyan dolog, hogy ha normál körülmények között lennénk ott, normál körülmények között és viszonyok között történne mindez, nem ilyen jelenlegi háborús helyzetben, akkor a főtitkár természetes dolognak tartaná, hogy egy fontos országcsoportnak az ülésére menjen el, mert még egyszer mondom, fontos országok vannak ennek
igen,
a
csoportnak. Ezt értem.
Az más kérdés természetesen, hogy mivel most folyik ugye a közel-keleti háború, folyik az ukrajnai háború, ilyen értelemben egy olyan helyzetben, amikor Oroszországban egy orosz részvétellel zajló eseményről van szó, sokan megkérdőjelezhetik, és én értem is a szempontjukat, hogy miért kell ilyen körülmények között az ENSZ főtitkárnak elmenni oda. Én azt tudom mondani, hogy az ENSZ főtitkár természetesen feladatának tekinti azt, hogy párbeszédet tartson mindenkivel, annak érdekében, hogy valamiféle megoldások történjenek a rendkívül kényes mai kérdések, politikai kérdésekben, és ilyen értelemben én értem őt, ugyanakkor azt is megértem, hogy bizarr dolognak tartják, hogy oda megy a Guterres, és akkor kezet ráz Putyinnal. Ezt tegyük félre, mert nem ez az, ami ki fogja alakítani a jövő politikáját, a jövő világ képét, de az biztos, hogy ez a BRICS top csoportnak meg lesz a maga szerepe abban, hogy hogyan alakul majd ki a jövő ENSZ-e, és nevezetesen a biztonsági tanácsnak kik és hogyan, kik lesznek a tagjai, és főleg az például, hogy a vétóval mi lesz, megmarad-e, vagy pedig valamilyen módon korlátozzák a vétót. Az egyik kérdés például, ami mutatja azt, hogy megyünk előre, az, hogy sokan felvetették azt a témát, hogy a vétó a tömeges mészárlások, tömeges emberjogi sértések esetében a vétót fel kell függeszteni. Most ezt könnyű mondani, de a mindennapok igen. gyakorlatában ez bizony egy bonyolult dolog.
Igen. Melyik tömeges? Igen. Igen. És a Trump?
Na most, ami a Trumpot illeti, hát itt én csak azt tudom mondani, hogy már korábban is tudtam, mert az egyik ilyen élményem, keserű élményem, nem csak nekem természetesen, az volt, hogy a 20. század végén, 2 világháború után, az Európa kellős közepén, tehát nem valahol El Salvadorban, vagy mit tudom én, Myanmarban történik valami, hanem az Európa kellős közepén tör ki egy véres konfliktus, nevezetesen a volt Jugoszláviában, Bosznia-Hercegovinában, hogy ez egy kicsikét egy váratlan dolognak tartottuk ennyi, egy ilyenfajta történelmi háttér után, de az, ami mutatta ezt, az, és ugye mi a biztonsági tanácsban nyakig benne voltunk ebben a dologban, helyszínen is voltunk többször, az, hogy az utca embere továbbra is nagyon sérülékeny, vagyis bizonyos retorikával meg lehet mérgezni az emberek agyát, és ezt tapasztaltuk Bosznia-Hercegovinában, ahol három közösség békében élt évszázadokon keresztül egymással. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a három közösség etnikailag ugyanaz. Az egyetlen dolog, ami megkülönböztette őket, az a vallás. Voltak ugye pravoszlávok, voltak római katolikusok, voltak muzulmánok. És ez a fajta vallási különbség egy bizonyos szituációban ki lehetett élezni ezt a különbséget annyira, hogy a szomszédok, akik egymás mellett éltek, és ugyanazt a nyelvet beszélték, azok elkezdték ölni egymást, és ez egy rettenetes, keserű tanulság volt, hogy mennyire vigyázni kell arra, hogy mik azok a szövegek, mik azok az üzenetek, amiket közvetítünk az emberek irányába. Én akkor azt hittem, hogy ez tényleg egy ilyen rendkívüli eset volt, egy nagyon fájdalmas eset volt, ráadásul olyan közel a mi országunk határaihoz, amit nagyon át tudtunk élni, de ami azóta történt a világban, egészen mostanáig, az mutatja azt, hogy sajnos ez egy élő folyamat, és ezt a fajta agymosást, ezt el lehet végezni különböző formákban, különböző helyeken. És a különböző világ, az ország, a világ különböző országaiban zajló események mutatják azt, legyen az Afrikában, vagy Ázsiában, vagy máshol, hogy ilyen értelemben könnyű egy demagógiával az emberek agyát megmérgezni, és elhitetni velük bizonyos dolgokat, és ezt korábban láttuk már a 20. században természetesen, de az, hogy most megismétlődik az egész, az nagyon szomorú. És visszatérve persze az amerikai választásra, azt tudom mondani, hogy itt a kapcsolat annyiban van, hogy egy demagóg szöveg, egy olyan szöveg, amely könnyen elhihető, hogy te vagy a legfontosabb, te vagy a fontos, és a többi téged nem érdekel, az egy nagyon káros dolog, mert tulajdonképpen ez a America First jelszó éppen azt tudatta az amerikaiakkal, hogy magukra gondoljanak, magukkal foglalkozzanak, és senki mással. Most azt természetesen tudjuk azt, hogy akárha például egy családot veszünk, akkor a családtagok nyilván az első sorban vannak a figyelmedbe. Hogyha egy városban élsz, akkor tudod, hogy aki a városban lakik, akkor van egy közösség, hogy te is budapesti, vagy te is szegedi, vagy te is, mit tudom én, szabadbattyányi vagy, vagy aki, ha például egy közös országban vagy, akkor igen te is cseh vagy, és egy bizonyos, egy kapcsolatot teremt egymás között. Ez rendben van. Európaiak vagyunk, az is jelent egy közösséget. De ahogy ezt annak idején az ENSZ főtitkára mondta, Kofi Annan, ghanai származású főtitkár, mi egy planétát úgy nevezett el, hogy mi egy globális faluban élünk. Tehát egy olyan helyen, ahol egy falu van, mindenki összefügg mindenkivel, és ez egy globális attitűdöt jelent, tehát nem szabad az, hogy bezárd az ajtót, bezárd az ablakot, és ne törődjél azzal, hogy kívül mi történik, és ez a America First, vagy nekünk Magyarország az első, hogy ezt mondhatnánk, mit tudom, a dánoktól kezdve Pakisztánig, az egy káros szöveg, mert az idő is megmutatta, hogy ez a föld, ez valóban egy közös haza, egy közös otthon, és ahogy halad előre az idő, egyre inkább tapasztaljuk, hogy bármi történik a világ négy sarkában, előbb-utóbb különböző formákban jelentkezik ennek a hatása máshol. És itt a klímaváltozástól kezdve egészen a szélsőségekig, a gyűlöletbeszédig valóban el tud terjedni, és az embereket egy rossz irányba tudja vinni. Na ez az, ami az amerikai választások kapcsán az embernek az agyába került, tehát az, hogy nekünk szükségünk van az Egyesült Államokra, hiszen ez tényleg egy ilyen első számú ország, egy nagyon komoly gazdasági, katonai, és azt is mondanám kulturális kihatással rendelkező ország, és velük együtt kell, hogy éljünk, de az, hogyha ők el akarnak zárkózni, az egy nagyon-nagyon veszélyes irányzatot jelent az egész világ számára, és ezért csak remélni tudom, hogy a mindennapokban ez nem fog úgy olyan drasztikusan, olyan brutálisan megtörténni, mint ahogy az időnként egy-egy retorikai fordulattal elhangzik, és így az amerikaiak részére, legalábbis sok amerikai részére ez egy elképzelhető és normális szövegnek tűnik. Nem az, és tudni kell azt még egyszer, hogy a világban az emberek tényleg nagyon sérülékenyek tudnak lenni, és nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, hogy milyen politikai, gazdasági, szociális üzenetet küldünk az embereknek, hogy érezzék azt, és az ENSZ-ben eltöltött sok-sok év után hangsúlyoznám kell, hogy mi valóban egy közös csónakban evezünk.
Kedves Erdős André, köszönöm, hogy eljött a Civil Rádió olvasókörébe, és megosztotta velünk magyar diplomáciai karrierjének tapasztalatait. Meghívhatjuk Önt a jövőben is ilyen beszélgetésre?
Természetesen. Szívesen állok rendelkezésre.
Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a hétfőn is minket választottak. Hallgassanak minket minden hétfőn 20 és 21 óra között. Viszontlátásra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán. Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.